Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! A mai hitanórát úgy tartom, mint a bibliai családatya, akiről azt mondja Jézus egy példázatában, hogy kincseiből régit és újat húz elő egyaránt. Ha tetszenek rá emlékezni, a választásoktól kezdődően Szent Tamástól azokat a tanításokat vettem elő, amely az uralomról, az egyház és az állam kapcsolatáról, a polgárok viselkedéséről, és egyáltalán a közéletről szólnak. És azt mondtam akkoron, hogy amit Szent Tamás megállapított, nevezetesen egy állam működtetéséhez szükséges törvényekről, azok szinte majdnem a mai napig használhatók, csak a király helyett be kell tenni a miniszterelnököt, a királyi tanács helyett kell be kell tenni a parlamentet, meg át kell konvertálni a dolgokat, és ott tartunk, hogy ma is használható. Arra nem gondoltam, hogy közben megjelenik a keresztény értelmiségieknek az idők jele sorozatában egy kis századalas könyve, amely egy mai társadalmi értékelést ad, nem ilyen politikai brosúra akar ez lenni, hanem az alapelveket szögezi le, illetve a társadalmunkban lévő visszásságokra rámutat. Most jelent meg egészen friss, úgyhogy a napokban jutottam hozzá, és már is nekiálltam, ugyanis ez a tanítás is, ahogy Szent Tamás előveszi a négy sarkalatos erényt, ugyanúgy ők is előveszik, és a mai időkre alkalmazzák. Kik írták ezt? Írta a keresztény értelmiségnek az országos vezetősége, a professzorok Batthyány köre, abban ilyen kifejezetten kvalifikált keresztény szellemiségű társadalom és egyéb tudósok vannak, és bizonyos ilyen polgári szövetség, amely együtt az Készszel, a keresztény értelmiségiek szövetségével fontosnak tartja, hogy társadalmi kérdésekben megnyilvánuljon. Megjelentek az első sajtócikkek erről, és valahogy az volt az érzésem, hogy ugyanaz a helyzet, mint amikor a missziós pap kimegy valahová, és mondjuk beszél a részegeskedés, aztán a különböző szenvedélyeknek az elhatalmasodásáról, és keményen szidja azokat. És bennül egy ilyen eléggé alkoholista ember, szintén, aki szereti szintén a bort, meg minden másnak hódol, de éppen ott van, kijön a templomba, és azt mondja, jó, meg mondta nekik. Én ilyennel szoktam találkozni, jó, meg mondta nekik, nem neki, jó, meg mondta nekik. Na most, a balos újságok ilyen, vagy kommentek így hozták, keresztény értelmiség keményen kiosztotta Orbán politikáját. Jól lehet, nincs benne az Orbán miniszterelnöknek a neve, meg nincsenek néven nevezve a dolgok, viszont tényleg is hibákra ugyanúgy fölhívja a figyelmet és el is mondja, viszont maga a Balogh miniszter, aki most már más státusban lesz, ő is ott volt, és azt mondta, na végre egy olyan kritikát kaptunk, amiről ugyanúgy, mint József Attila egyik versében mondja, hogy érted, haragszom, nem ellened. Tehát kiérződik belőle a jó indulat a társadalom jobbítására. És ez a könyvecske egyrészt megjelent ilyen százoldalas írásformájában, van róla egy könnyebben emészthető film, mert valakinek még ez is sok egy száz oldalt elolvasni, illetve van róla egy konferencia. Egyébként ez már nem az első ebben a témakörben. És hát először is megvetik a elméleti alapokat, hogy egyáltalán miért is szólnak ők hozzá, és mire támaszkodnak, amikor véleményt mondanak, vagy esetleg is sem kritikát is. És kezdik azzal, hogy 2008-ban volt az első nagy világválság egész világon, és akkor úgy megroppant sok minden, az a nagy töretlennek hit fejlődés, amire vonatkoztatottan éppen ez az irat mondja, hogy nincsen fönntartható fejlődés. Hanem a meglévővel kell takarékoskodnunk, hiszen a világ véges. Hát azt nem lehet tovább-tovább vinni. Valakinek 10 hord fődje van, meg 5 fia, azt nem lehet bővíteni, mert annak a leszármazottjai nem lehet végtelenségbe vinni a fejlődést, hanem azt kell beosztani, ami van. Így is az úgynevezett ökológiai lábnyomunk olyan nagy, hogyha úgy akarnánk élni mindannyian, mint az Egyesült Államok emberei, polgárai, akkor 3 föld se lenne elegendő. Viszont épp azt mondja ez a tanulmány, hogy például annyi élelmiszer megy kárba, hogy ami kárba megy, az a mai emberiségtől még 2 milliárddal többet jól tudna tartani. Tehát amit termelünk most, az még 9 milliárd embernek most is elég volna. De ehelyett az megy a pocsékba, amint tudjuk, most már a moslékocsi lehet állatnak odaadni, földolgozások még nagyobb összegébe kerül. Tehát ilyenre mutatnak rá, és azt mondják, nincs fönntartható fejlődés. Hanem meg kell tanítani az embereket a takarékosságra. És ebben élen kell, hogy járjon mindig egy vezető garnitúra. És azt mondják, hogy nekik például a szolíd életvitelben példát kell mutatni. És ez már valóban kritika lehet, mert az egyik súlyos kritika az, hogy az utóbbi években úgynevezett NER lovagok, akik a nemzeti együttműködés, mit tudom én, részesülése vagy részvényessége, nem tudom minek a rövidítése, vannak benne olyan személyek, akik pillanatok alatt, mint a rakéta, olyan hatalmas vagyonokra tettek szert. Hogy van ez? Hogy lehet ezt megengedni? Ez is egyik kritika ebbe az irányba. Ugyanakkor, akinek nincs kapcsolatrendszere, az akárhogy dolgozik és megfeszül, nem tud előre haladni sok esetben. Vagy például kritika az is, amit elmondanak, hogy nagyon fiatal embereket ültetnek be a vezetésbe. Kijön az egyetemről, politológus, vagy ki tudja micsoda, 25 éves, és majdnem kap egy államtitkári tisztséget. Hogy lehet tapasztalatok neki? Aki nem volt második ember valahol, az hogy akar első ember lenni? Ez majdnem olyan, mintha mi helyzetünkben valakit rögtön pápává választanának. Tehát annak kell káplánnak lennie, plébánosnak, vagy teológiai tanárnak, mit tudom én, főpapnak, püspöknek, biborosnak, azt majd utána lehet belőle pápa, esetleg. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy rögtön beteszik egy fiatal gyereket, ez is egy komoly kritika. És azt tényleg valóban látjuk, hogy olyan gyerekek, akik ugyanakkor nem dolgoztak a szakmában. Vagy például a mi területünkre, gondoljunk itt a művészet világára, olyan, aki nem tud fölmutatni egy referenciát, hogy én, mint műemléket építészetben, szobrászatban, festészetben, mit tudom én, miben megcsináltam, restauráltam, olyan, hogy akar magyarázni és tanítani, hogy hogy kell csinálni. Tehát valami munkát le kell tenni, hogy ő neki hitele legyen. Például ezt is keményen kifogásolják. De ők abból indulnak ki, hogy Az emberképünkkel van probléma. És érdekes módon, hogy egy Nobel-díjas közgazdás, aki véleményem szerint iszlám vallású lehet, neve alapján ítélem, de ilyen gondolkodó, együttérző az emberiséggel, bizonyos Muhammad Yunus azt mondta, az ember kép van válságban. Amiben mi vagyunk, nagyon rossz elképzelésünk van az emberről, és a meglévő tulajdonságairól. És hogy jutottunk el a válsághoz? Ez már az én okfejtésem még korábbról, de ezzel kapcsolható, hogy a mai embernek a hite elveszett. Nincs örök életbe való hite, de még azt lehet mondani, hogy jövőbe való hite sincs. Mert ugye a pillanatnak él. Tehát nem törődik azzal, hogy mi lesz egy nemzedéke utána. Ezért is van például környezetrombolás, amit megint előhoz, hogy nekünk arra is kell gondolni, hogy mi lesz utánunk. Miután nincs neki hite se a jövőbe, se az üdvösségbe, ennél fogva erkölcsileg is megingott. Hát nincs senki, aki számon kérje rajtam. Már Dosztojevszki nagyon rég, 150 éve mondta, ha nincs Isten, minden szabad. Hát ki kéri számon tőlünk? A háború alatt egy ilyen náci tiszt mondta, de abban még volt valami, hogy is mondjam, felelősségérzet, olyan szempontból azt mondta, hogy remélem, hogy nincs Isten. Mert ha van nekünk, jaj! Ugye ezt ugyanúgy elmondhatta volna valami gulág parancsnok is. Szóval remélem, hogy nincs Isten, mert ha van Isten, nekünk jaj lesz. De ha egyszer nincs Isten, akkor nincs erkölcsi következmény gyakorlatilag semminek. Az erkölcsi következmény hiány értékválság van. Ebből adódik az, hogy nincs megbecsülve például a munka. Egy ápoló nő lehet, hogy egész életibe nem keres annyit, mint egy bankár egy nap. Mert olyan összegekre tud szert tenni. És hol van arányban a két munka? Nincs értéke a munkának és a cselekedeteknek. És egy olyan világban, ahol nincs érték, ott a pillanat számít és bekövetkezik a gazdasági válság. Mert nincsenek helyén az értékek és a dolgok. Most azt mondja ez az irat, hogy amíg kiindulunk abból, hogy először is helyezzük el az embert ott, ahol az ő helye van. Az elmúlt évszázadoknak sok tudománya, legyen az biológia, antropológia, meg sok minden más, azon fáradozott, hogy azt bizonyítgassa be, hogy az ember inkább állat, mint ember. Tehát, hogy az állatvilághoz közelítettek bennünket. Abból emelkedünk ki, a tulajdonságaink is állatiak, tehát mi nem is vagyunk megkülönböztetett lények ebbe a világegyetemben. Mi pedig azt mondjuk, hogy az ember megkülönböztetett helyet kapott a világegyetemben. Jól lehet tudja, hogy a teremtett világot őriznie kell. Az Isten rábízta. Ez az irat azt mondja, hogy azt a mondást, amit a Bibliából sokszor szoktak idézni, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, azt úgy kell helyesen érteni, hogy állj be a teremtés rendjébe. Az Isten megteremtette a világot, és keresd meg mindennek a törvényeit, és ebbe a rendbe állj bele, és ezzel gazdálkodjál. De ugyanakkor az ember Isten képére lett teremtve. Mi keresztények az Istent nem pusztán egy elvonatkoztatott világtól távol lévő abszolút szellemnek gondoljuk csupán, hanem személy, méghozzá Szent Háromságos Isten. Ennél fogva, az ember Isten képiségben benne van mindig a közösség. hogy mi eleve úgy teremtettünk, hogy közösségi lények vagyunk. Nem tudunk kiemelkedni a magunk erejéből semmit sem. Hát a legelesettebb a gyerek, és mennyi nevelésre és tanulásra van szüksége. Már az is föltételezi a közösséget. Aztán, hogy tanítsák őt, hogy jó érezze magát, az is mind közösséghez kapcsolódott. Ennél fogva, ez is egy ilyen belső érv, hogy az, ha Isten képére teremtettek vagyunk, az a Szentháromságos Istennel állítható kapcsolatba. És hozzák a régi bölcsességet, hogy az antroposz, az ember, ennyit jelent, hogy antropológiai embertan, az eredendően abból a görög szóból van, hogy fölfelé néz. Az állatok, nézzük meg, ha valamit keresnek, kutatnak, akkor fölfelé néznek. De úgy általában maguk szintjén vagy lefelé. Az ember az, aki anélkül is fölfelé néz, hogy valami ottan zúgna fölötte. Most a fölfelé nézés, ez többet jelent, mint hogy a fejünket felemeljük. Az Isten irányában, a transzcendencia irányába megyünk. Azt mondja, test és lélek egysége van. Nem úgy vagyunk, mint amit jó összeamalgánoznak, hogy például van az embernek egy nagy lyukas foga, és beletesznek és tömést, és akkor az el nem válik egymástól, de azért az mégis kettő. Ha látja a fogorvos, hogy ez a fog tömve van. Nem úgy vagyunk test és lélek, hanem a szellem átjárja teljesen a testünket. És a testiségünkben benne van a lelkünk is. A mozgásunkban, beszédünkben, mimikánkban, mindenben benne van. És a Bibliának az első lapjain, amikor azt mondja, hogy és belelehelte az élet leheletét, nem a lelket, hanem az élet leheletét, hogy az életet adta annak a földporából, ugye képi mondani való, hogy mi a teremtettségünkkel hozzátartozunk a világhoz, ez kapott egy olyan életet, ami teljesen átjárta a testünket. Tehát a lelkünk is átjárja az egész testünket. Nem úgy van, hogy van a szív, és akkor ott a lélek. Az egész testi mi voltunkat átjárja a lélek. És ennél fogva, hogy az ember ilyen kapcsolatban áll az Istennel, ennél fogva mondhatja azt, hogy neki az a belső törvényrendszer, ami megvan a fizikai világban, mert hát van a kozmosznak, növényeknek, állatoknak, a mi törvényrendszerünk az Istenre mutat. A csillagok törvény szerint mozognak, de nem tudják magukról csillagok. Ugye mi tudjuk magunkról, hogy emberek vagyunk, és ezért ez a Istentől kapott képességünk a szellem, ez egyúttal erkölcsi rendnek a letéteményese is, hogy szívünkbe írt törvényünk van, amiről Szent Tamás sokat beszél. Az Isten adott egy törvényt, beletette az emberbe, annélkül, hogy megkapta volna a 10 parancsolatot, annélkül is volt lelkiismerete, és azért tudta azt, hogy nem lehet gyilkolni. A 10 parancsolat törvény az csak olyan volt, ahhoz képest, mint a kresztábla. Hogy tudjuk, hogy nem lehet neki menni a másiknak, de a kresztábla elősegíti, hogy elsőbségadás vagy stop. Tehát ezt jelenti a 10 parancsolat. És azt mondja, mik jellemzik az embert, kiindulnak ebből? Az emberi méltóság, ami épp azért, mert Isten képre vagyunk teremtve. Ennél fogva el kell vetnünk a rasszizmust. Tehát nincs az, hogy az alacsonyabb faj, vagy magasabb rendű, ugye? Ez egyébként az evolúciónak volt a következménye, a darwinizmusnak, mert azt mondta, mindig magasabb rendű állatok jönnek, Jó, van, hát akkor mondták a, ugye a rasszizmus kitalálói, akkor az emberben is van egy ilyen, hogy más a fehér ember, más a fekete. Tehát ott is van olyasfajta, nem. Akinek lelke van, az egyenlő. Tehát annak méltósága van. Egyébként e tekintetben a pápák nagyon sokat tettek. Gondoljunk a Amerika benépesítésére. Vitték az amerikaiak a négereket Afrikából, és olyan félállatnak tartották a négereket, és a pápák kijelentették, ezek ugyanolyan emberek. Lehet, hogy civilizációban, kultúrában nem érték el azt a szintet, de ugyanolyan emberek, mert ha egy gyereket a közülük kiemelnek, ugyanúgy meg lehet mindenre tanítani. És az ember az a faj, amelyik ha házasodik egymásra, nem okoz zsákutcát. De például a lovat meg a szamarat keresztezik, abból lesz az összvéd, az egy zsákutca, az tovább nem megy. Az emberi faj egymással való házasodása nem jelent zsákutcát. Tehát mindenki megkapta a méltóságot. Ebből adódóan az Isten előtti egyenlőség az mindenkinek kijár. Hát ezt így mondja Szent Péter apostol, hogy ne legyetek személyválogatók. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek különbségek nyilván egy értékes ember között, egy föltaláló, vagy sok okos dolgot kitaláló ember között, de a méltóság, az emberi méltóság az mindenkinek kijár. Az előzőekből következik, hogy olyan nagyon értelmes embernek egészen más az élet felfogása. Tehát nem arra vonatkozik csupán, hogy faj és létfenntartás. Hogy tudjon élni, szaporodni, ezzel bizonyos szinten ki is múlik az értelem. Nem. Átfogó életre való célokat tud az ember kitűzni. A ló sosem mondja azt, hogy a mai nap szántottunk, valószínűleg hónap is szántunk, még utána is. De majd, ha befejeződnek a tavaszi munkák, akkor megpihenünk, mert az aratási komoly munka nem lesz, addig kicsapnak a rétre bennünket. Ilyet nem tud ilyet a ló mondani. De az ember azt tud. Azt tud célt kitűzni maga elé. És nem csak egy évre, hanem egy életre. És ebből adódóan ez az örök cél, ez átrendezi az életét. Ahhoz kell neki valamiképpen, hogy értelmes legyen, az életét berendezni. Különben céltalan. A kárhozatot is maga Szent Tamás is így mondja, hogy valójában az a cél elvesztése. Mert nekünk a célunk az, hogy eljussunk az Istenhez. De ha nem jutunk el, akkor elveszítettük a célt. És ez a kárhozat. És a szeretetnek a képessége az is emberi tulajdonság, az önzetlen szereteté. Nem az ösztönös, az állatvilágban is ott van. Az önzetlen szeretete is. És ugyanakkor a halál keresztény értelmezése, az viszont már teljesen átrendezi az embernek a gondolkodását, mert tudja azt, hogy az ideje kevés. Már reméljük, hogy kevés az időm, és ez a kevés idővel gazdálkodnia kell. És ebből a gazdálkodásból jön az, hogy mi az az életforma, mi az a jellem és cselekedet, ami értelmessé tudja tenni ezt az életet. És az az erényes élet. Szent Tamás is mondta. És mi az erény? az erény a jóra való cselekvési készség. Hogy dolgozni akarok, tanulni akarok, segíteni akarok a másikon. És lehetne mindenre ráhúzni, ami jó dolog. Cselekvési készséget jelent a jóra. És nem úgy, hogy mindig ösztökélnie kell magát az embernek erre, hanem már kialakul benne, majdnem mondhatni egy ilyen jó szokásként. És ezért azokat az erényeket kell megnézni, mondják ebben a keresztény értelmiségek is, ami a közösségi létet kiteljesítik. Ha egyszer közösségi emberek vagyunk, akkor a közjónak nagyon fontos szerepet kell adni. Szent Tamás is megmondta, az egyéni érdekek fontosak. A közjó előtte van. De érdekes módon, amikor a lélek üdvösségéről van szó, vagy akkor az embernek a maga üdvösségét első helyre kell tennie, de a közjóna inkább itt az anyagi dolgokra vonatkoztatottan mondjuk. És a közjó és a boldogság. Ez egy olyan, ami általános emberi céllá válhat. És látjuk éppen Jézus tanításán, hogy nyolc boldogsággal kezdi, és ott azok a megállapítások, azok mind a közjót akarják szolgálni. És mi az, ami a közjót, hogy így mondjam, kipányvázza? Amit mindenki elfogadhat, és ugyanakkor mindig meg lehet tölteni új tartalommal. Az úgynevezett négy sarkalatos erény. Amiről szó volt már más alkalomokkal is, legyen az igazságosság, mértékletesség, erősség, okosság. És ezek összekapcsolódnak. És idézi Szent Ferencet, hogy aki egy erényt komolyan megvalósít, valamiképpen a többit is. Mert olyan nincs, hogy egyet legyen az mértékletesség, nem tart meg, a többit meg megtartja. A boltívben a téglák összetartoznak. És itt elemzi aztán az a tanulmány az igazságosságot, és a többit, amikor egészen gyakorlati dolgokat mond, én ezt nyilván nem fogom felolvasni, csak egy-két olyan megállapítást, ami a napjainkat ítél, jellemzi. Van büntető, osztó, társadalmi, szociális igazságosság. Ott, amely társadalomban nincs büntetés, ott összecsuklik a rend. Tehát a jót jutalmazni, a rosszat büntetni kell. Az osztó igazságosság, hogy a megtermelt dolgokat arányosan, vagy ha nem is mondjuk olyan fajta egyenlőség szemlélettel, mint azt mondták korábban, de mindenkinek jusson belőle. Társadalmi, szociális igazságosság. Ez is fontos. És akkor hol vétünk mi az igazságosság ellen? Fölteszik a kérdést. Ezt mondja, először is, hogy van igazság. Ezt kell megállapítani, mert a mai időkben azt mondják, nincs igazság. A törvényhozásban számtalanszor halljuk, nem igazságot, hanem jogot szolgáltatnak. Ez is egy nagyon nagy probléma, mondják. Mert ott, ahol az erkölcsöt mindig újabb és újabb jogszabálya akarják megerősíteni, ott a társadalom előbb-utóbb szét esik. Az igazságszolgáltatásnak mondják, közelíteni kell a méltányossághoz. Ugyanakkor az emberi lelkiismeret megítéléséhez, mert számtalanszor hoz az igazságszolgáltatás olyan ítéletet, ami az emberek közelítéséhez, öt felfogásával, lelkiismeretével teljesen ellentétes. Gyilkosságokat követel, de jön valaki, hát nem értette az anyanyelvünket, úszta meg egy évbe. Ugye? Tehát ilyen dolgok. A jogot is mindenkor az igazság mércéjéhez kell hozzászabni, és ezért van az, hogy a hatalmi ágaknak szétválasztása van. A jog, a végrehajtás, a törvény, a bírói ítélet, illetve kell egy olyan szervnek lenni, fogalmazunk így, hogy főügyésznek, annak a embereinek, akik igenis érzékenyek az igazság vagy az igazságtalanságra. Nekik kell fölemelni elsődlegesen a szavukat, hogyha egy társadalomban igazságtalanság történik. És különösen a közéleti szereplőknek mondják, példát kell mutatni, rájuk nem csak a jog vonatkozik, hanem az erkölcs is. És az igazsághoz kell mérni a gondolataikat és a tetteiket, és kötelezni kell őket arra, hogy az igazságosságot a legmaximálisabban keressék és kövessék. Beszélnek az igazság kimondásáról. Azt mondja, itt sokszor egy elvadult kampányban nem egy tiszta kritikai hang van, hanem gyalászkodás. A másik semmi bevétele. Úgy kell kritizálni, hogy annak legyen igazságtartalma, és ne egy gyűlöletkeltővé váljék. De ez az irat előhozza, hogy különösen napjainkban azt érezzük, hogy a kritikák elmennek a gyalászkodás irányába. És ebbe sokszor élen járnak maguk a tévécsatornák is. Vagy talán a parlament is. Ennek se szabad lenne. A társadalmi igazságosság kérdésében, és hát itt hozzák, hogy erkölcsileg vitathatóan szerzett gazdasági alapok még generációk után is megkérdőjelezhetők. Mit jelent ez? Hogy nem mondhatom azt, hogy apámtól örököltem, mint a ugye, sokan mondják, én ezt örököltem, hogy az apja lopta, az már nem számít neki. Ugye, Pázmány mondja, hogy elkárhozott ember fiának jó a sorsa, mert az apja összelopta a vagyont, ő megörökölte, az apja meg elkárhozott, ezt így viccesen mondja Pázmány. Hogy hát az őseimt örököltem, de hogy hogy lopták össze, az már sokaknak nem számít. Rócsid mondta, első 1 millió forintot ne kérdezzék, hogy hogy szereztem. A többiről már tudok számlát is adni. Na most itt, hogy a vitatható gazdasági alapokat még generációk után is megkérdőjelezzük, hogy hogy kerülhetett az ő birtokába. Szerintem ugye benne van a társadalmi egyenlőtlenség, szegénység elleni kezdelem, és így tovább. És óvakodni kell a társadalom megváltó tanoktól, hogy nem lehetünk naív utópisták, hiszen ez a föld nem a paradicsom, és nem a mennyország. De hogy egy korábbi püspökkari körlevél mondta, igazságosabb világra kell törekednünk. És hát előhozzák a szegénység elleni küzdelmet, aminek van spirituális oldala. Tehát nem csak az a szegény, akinek nincs megfelelő pénzkészlete, hanem aki család nélkül, tanultság nélkül él ebbe a világba, mert nem kapta meg. Az is szegény ember. Megélhetés igénye osztó igazságosság, kölcsönös igazságosság gazdasági életben, családpolitikában. Azt ő jó indulatulag nyugtázza, hogy valóban sokat tettek a családokért, az elmúlt időben, tehát valóban így is van, és hát vigyázni kell arra, hogy a családvédelem megmaradjon a kitaposott erkölcsi normák útján, meg gondoljunk a azonos neműek házassága, akkor azoknak a gyerekvállalási joga és sok minden más, ez már bizony nem tartozik a keresztény családi képbe. És azt is mondja ez az irat, hogy ha egyszer mi mindig hivatkozunk arra, hogy Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.